Arcok és sorsok. Fejezetek a magyar katolikus egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Folytatjuk a beszélgetésünket Könözsi Senkár Lajos életútjáról, papi hivatásáról. Vendégünk Kálmán Veronika, az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtáros tanára. Egy lelkipásztor alapvetően egy plébániához, egy templomhoz kapcsolódóan fejt ki tevékenységet, és mellette lelki gyakorlatok, nyári táborozások, a lelkipásztori élet megszokott struktúráin kívüli feladatok is lehetnek meghatározók és jelentősek. Könözsi Lajos életében 44 és ezt követő időszakban a 48-as haláláig, hol vannak azok a területek, ahol ő aktív lelkipásztori feladatokat végez?
Egyrészt azt a tudását és tapasztalatát, hogy ő ismeri egy viszonylag széles társadalmi kör ifjúságának a problémáit és kérdéseit, azt nagyon jól tudja kamatoztatni az utolsó szolgálati helyén, ami nem egy klasszikus lelkipásztori szolgálati hely, de mégis fontos lesz és meghatározó. Ő a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba kerül 1945-ben, ahol diákszociális ügyekkel foglalkozik. Tehát mindazt a tapasztalatot, amit addig egy lokális környezetben tud kamatoztatni, azt országos szinten is tudja folytatni 1945-től. Az egyetemi lelkészi időszakkal párhuzamosan ő valóban tart lelki gyakorlatokat nem csak ezekhez a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódóan, hanem országszerte hívják iskolákba, más közösségekbe lelki gyakorlatokat, lelki napokat tartani. Ő maga úgy emlékszik vissza, hogy csak ezekből a jegyzetekből, illetve az ezzel párhuzamosan igen komolyan és magas szinten végzett tudományos munkáinak a jegyzeteiből a második világháború veszteségeiben közel 300-400 gépelt oldalnyi jegyzet semmisül meg. Ő maga is úgy nyilatkozik az életrajzában, hogy ezekben a papi években szinte megállás nélkül dolgozik, és vagy lelkipásztori feladatokat lát el, vagy a tudományos munkával foglalkozik, de gyakorlatilag szünet, pihenés és megállás nélkül. Csak 400-ra tehető az önéletrajza szerint a kifejezetten dogmatikai és filozófiai témakörből egyetemistáknak, illetve értelmiségi köröknek tartott előadásoknak a száma. A lelkipásztori tevékenysége konkrétan fizikailag ezeken az intézményeken kívül még a Felső Krisztina városi plébániához kötődik, ahol rendszeresen misézik, és az itt mondott prédikációiból is néhány kéziratos formában valószínűleg a hallgatóságtól megőrizve szintén ránk maradt, és ezekben is egy nagyon nagy fokú igényesség és tájékozottság mutatkozik meg. Egy olyan papnak a beszédei ezek, aki láthatóan jól ismeri a hallgatóságát és a hallgatóságának a dilemmáit, és nagyon tudatosan törekszik arra, hogy úgy prédikáljon, hogy ezeket nem megkerüli, hanem igen mélyen próbál választ keresni a hallgatóságával együtt ennek az időszaknak a kérdéseire. A 40-es évek közepétől már egészen körvonalazott a kapcsolata az Akciókatolikával. Elsősorban Szappanyos Bélán keresztül, aki ebben az időszakban az AC-ben vezető feladatokat lát már el, akivel azonban az ő barátsága, illetve személyes kapcsolata egészen az Esztergomi Bencés gimnáziumig nyúlik vissza, ahol ők a felső tagozaton már osztálytársak voltak. Együtt végezték a szemináriumi tanulmányaikat, és a személyes kapcsolatuk és az egymásra számító barátságuk mindvégig megmaradt. Az ő közvetítésével kerül közel Könözsi Lajos az Akciókatolikához, ahol az akkori szolgálati helyeinek megfelelően az egyetemi főiskolai lelkészek körének lesz a tagja, és az ezzel kapcsolatos lelkipásztori feladatok megbeszélése, koordinálása lesz ennek a bizottságnak a legfőbb célkitűzése, és ebben is ő egy meghatározó szerepet vállal.
Említette azt, hogy csak a háború alatt több száz oldalnyi dokumentum, prédikáció, lelki gyakorlatos feljegyzés, vázlat semmisülhetett meg Könyörzsi Lajos életútjára vonatkozóan. Milyen források állnak az ön rendelkezésére, mint kutató, ha Könyörzsi Lajos nem hosszú, ugyanakkor nagyon szerteágazó életútjára tekintünk? Mi az, amiből a kutató el tud indulni, amelyeket sikerült az elmúlt években összegyűjtenie, ami rá vonatkozó, és ami segíti az életútjának a feltárását?
Az interjú kezdetén beszélgettünk arról, hogy hogyan is találkoztam én tulajdonképpen Könyörzsi Lajos személyével. És valóban fontos volt az Árpád gimnáziumban az emléktábla avatásnak az eseménye, de volt még egy számomra személyesen meghatározó pillanat, amikor találkoztam a Jel című folyóiratban 2009-ben Koncz Lajos atya által publikált írással, amely Könyörzsi Lajosról szólt, illetve valójában csak a bevezetése szólt róla, maga az írás az már nem róla szólt, hanem tőle származott, a személyes naplójából közölt Koncz Lajos atya részleteket, és ezekből egy olyan fiatal ember, fiatal pap képe rajzolódott ki, aki, ahogy haladtak előre az évek, egyre inkább készebbé vált arra, hogy maradéktalanul odaadja az életét. És erről, de az ezzel kapcsolatos küzdelmeiről is egy nagyon nagy őszintességgel és egy nagyon nagy mélységgel volt képes írni. Koncz Lajos atyának köszönhető, hogy ezekből a naplókból részletek fennmaradtak és publikálásra kerültek, és ez a szemelvénygyűjtemény néhány további idézettel még bővült, mert kéziratos formában megtaláltuk a család által őrzött hagyatékban is, de az egy fontos perspektíva, hogy nem adjuk fel a reményt azzal kapcsolatban, hogy ez a napló valahol az országban teljes egészében fellelhető. Ez egy óriási felfedezés lenne, és egy hatalmas értékű forrásanyag Könyörzsi Lajos életéhez, és a belső megmozdulásainak és a belső indítatásainak a megismeréséhez is.
Tehát akkor megragadjuk az alkalmat, ha esetleg valaki hallgatja a műsorunkat, és van tudomása erről a naplóról, vagy ehhez kapcsolódó részletekről, információkról, akkor akár Veronikát, akár rajtam keresztül keresse meg. Egy fontos gondolatot szeretnék még idehozni. Említette, hogy dogmatikai filozófiai tanulmányokat folytatott. Ezen a területen mit alkotott, mi maradt fönn, akik jobban nyomon követik az elmúlt időszak eseményeit, 2025-ben hivatalosan is elindult Ervin Gábor boldoggá avatása, aki az Esztergom budapesti főegyházmegye vértanú papja. Sok hasonlóság található Ervin Gábor és Könyörzsi Senkár Lajos életútjában. Egy-kettőt talán fel tudunk most villantani. Mit lehet tudni Könyörzsi atya Tiszi filozófiai munkáiról, és hogyan kapcsolódik akár Ervin Gáborhoz, akár más a filozófiában tevékenykedő, ott alkotó papokhoz?
Ahogy az interjú során említettük, Könyörzsi Lajosnak volt egy mély szakmai kapcsolódása Schütz Antallal. Az ő vezetése mellett írta és védte meg a doktori dolgozatát is, az Istenképiség teológiája címmel. Ő volt a mentora abban is, hogy ezt megelőzően a Magyar Egyházirodalmi Iskola tagjaként, az utolsó évben vezetőjeként foglalkozhatott mélyebben dogmatikai, illetve filozófiai kérdésekkel. Valóban tudunk arról, hogy ők ismerték egymást Ervin Gáborral. Néhány évkor különbség volt közöttük, egy évet ők a központi szemináriumban is együtt töltöttek, és látjuk a publikációkból, hogy ők minden bizonnyal nem csak személyesen ismerték egymást, de egymás szakmai munkásságát is követték. Úgymond mindketten filozófusok voltak, tehát minden bizonnyal foglalkoztatta őket egymásnak az írásai, a publikációs kutatási tevékenysége. Könösi Lajos írt is recenziót Ervin Gábor egyik munkájáról, tehát minden bizonnyal követték ők egymás életútját. A szakmai kihívások, és azt gondolom, vagy azt vélelmezem, hogy az emberi kihívások tekintetében is.
Február 25-e a kommunista diktatúra áldozatainak az emléknapja. Tekinthetjük-e a diktatúra áldozatának Könösi Senkár Lajost? A halála, a halálának a körülményei, azok jelen pillanatban, amennyire ismerem, és ahogy beszélgettünk, nem teljesen egyértelműek, de mutatnak arra utaló jelek, hogy nem természetes módon halt meg. Kérem, egy kicsit járjuk körbe, hogy mi is történt vele a fordulat évében, ugye így szokták mondani 1948-at, amely fordulat már meglátásom szerint korábban is bekövetkezett, csak az oda vezető út az egy kicsit elnyúlt, de egyértelmű, hogy 1948 már a nyílt egyházellenes fellépés időszaka, 47 novemberében Rákosi Mátyás párt rendezvényen egyértelművé teszi a kommunista párt vezetői előtt, hogy le kell számolni Mindszentivel. Őt majd 48 karácsonyának másnapján, december 26-án tartóztatják le, de számos papját az egyházi iskolák államosítása után 48 júniusában letartóztatják, valaki emigrációba kényszerül, valakit perbe fognak, az Akció Katolika perébe például, hogy csak Lénárd Ödőre gondoljunk, azonban ezt már Könösi Lajos nem éri meg. 48 májusának végén meghal. Mit lehet tudni életének utolsó időszakáról, és mit mutatnak a jelek az ő halálának a körülményeiről?
Abban egészen biztosak lehetünk, hogy 1948-ra, de talán már az ezt megelőző időszakban is, ő egyre érzi, hogy sűrűsödik körülötte a levegő. A lelki gyakorlatos beszédei, prédikációi, kéziratos jegyzeteiből is azt tűnik ki, hogy egy állandó készültségben él. Részben a család, részben az egykor volt tanítványok tanúsága szerint 1948-ban a Mindszenty bíborossal fennálló kapcsolatai miatt az akkori politikai hatalom több alkalommal kihallgatta, és hát az akkori gyakorlatnak megfelelően megverték, megkínozták. 1948 májusának végén egy ilyen kínzást követően került Óbudára, a Margit kórházba, menthetetlen állapotban, és ekkor tájt volt ott cselédkönyves orvos, egykori tanítványa dr. Pintér Endre, aki később Óbuda megbecsült orvosa lett. Ő az, aki tanúsította azt, hogy túlkínzott állapotban, külsérelmi nyomokkal a testén került be a Margit kórházba, ahol azonban már nem tudták megmenteni az életét, és néhány nappal később, 1948. május 31-én, még a 33. életévének a betöltése előtt elhunyt. A halotti anyakönyvi kivonaton a halálokaként agyhártyagyulladást szerepeltetnek, ám azok a tanúk, akik látták őt a kórházban, látták a fizikai állapotát, ők arról tanúskodnak, hogy itt valóban túlkínzásnak kellett történnie, és igen erősen vélelmezhető, hogy ő valóban a kommunista diktatúra áldozata lett.
48. május 31-én halt meg. Milyen körülmények között, hova temették, és az ő emlékezete, az ő vele kapcsolatos adatok, információk, azok hogyan éltek és élnek tovább, és mit lehet az ő életéről, papi hivatásáról, halálának a körülményeiről megállapítani, hogy látja, hosszú ideje kutatva, mi az, amiben kiemelkedő, meghatározó Könözsi Senkár Lajos életútja, papi szolgálata, papi hivatása.
Temetését 1948. június 4-én tartották Budapesten a Farkasréti temetőben. A temetést Mindszenty Bíboros végezte, akinek minden bizonnyal ez volt az egyik utolsó nyilvános megszólalása. A koporsót a Könözsi Lajos édesanyja, Csere Mária, és jó barátja Koncz Lajos atya kísérte, de a fényképek és a visszaemlékezések is, amelyek készültek erről az eseményről, azok azt bizonyítják, hogy tömegek vettek részt ezen a temetésén, és kísérték őt az utolsó útjára. Volt diákjai, barátai, diáktársai, kollégái. Ezek mind azt mutatták, hogy az ő halálhírét egy nagy megrendültséggel fogadták. Azok a nekrológok, amelyek a temetése után készültek a halálát követő egy évben, azok arról tanúskodnak, hogy különösen a kezdeti időszakban a sírja valóságos zarándok helyé vált, és a virágok, amelyeket a temetésére vittek, azok nem hogy fogytak volna, de csak szaporodtak. És nagyon sokan keresték föl a sírját. Hogy mi volt az, ami megragadta benne leginkább az embereket, arról egy nagyon megrendült hangvételben írott nekrológ tanúskodik, ami dr. Kovács Mária tollából származik. Ő úgy ír róla, hogy mennyire egy volt mindazzal, amit mondott, mennyire egy volt azokkal, akikhez beszélt, és mennyire egy tudott lenni azzal, aki hallgatta. Csak gyónói adhatnak számot arról, hogy vele minden beszélgetés szinte gyónásnak számított. Annyira érezte és élte az igazságot, a valóságot, a lényeget, a megértést, hogy tulajdonképpen állandóan gyóntatott. Levette az állarcot arról, akire nézett, beletöltötte a tekintetét a lepel nélküli, lüktető, vonagló ember szívekbe. Úgy megnyilatkozni, mint ő előtte, minden fenntartás és gátlás nélkül a tökéletes megértés biztos tudatában ritkán sikerülhetett az életben. Le tudott olvasni, le tudott hámlasztani minden burkot és korlátot, a szó áradhatott szabadon a mélyből, a lélek legbelsőbb rejtekéből, mert nyilvánvalóan közvetlenül a szívbe, a közös, nagy krisztusi énbe hullott bele, hogy azután helyette éltető erő, a krisztusi szeretet áradjon vissza. Ez egy nagyon megrendült hangvételű visszaemlékezés, de nagyon eszenciálisan foglalja össze azt, hogy hogyan hatott Könözsi Lajos személye, lelkipásztori szolgálata rábízottakra. És arról is tanúskodik, hogy úgy tűnik, hogy a hivatása nem egy konkrét korosztályhoz szólt, például az árpádista diákokhoz, ahhoz az iskolához, ahonnan én jövök, hanem ez a lelkipásztori tehetség és készség, ez nem hagyta megérintetlenül az emberek szívét. Hogy az emléke annak ellenére, hogy az államhatalom kifejezett célja az volt, hogy elfelejtsék őt, és hogy ne úgy emlékezzenek rá, mint vértanúra, hogy az emléke megőrződött, az legelső sorban a családján kívül a tanítványainak, illetve a barátainak köszönhető. A tanítványai Pintér Endre, Sinkovics Imre és a köre volt az, aki életben tartotta egyrészt az Árpád gimnáziumban az életét, az emléktábla állítással, a részben róla elnevezett díjnak a megalapításával, egy új síremlék kialakításával. Másrészt viszont jó barátja Koncz Lajos atya volt az, aki a naplói, az írásai megőrzésével és továbbadásával pedig egy élő emléket támasztott neki, illetve tartott fönt a szélesebb egyházi és civil társadalom van is vele kapcsolatban.
Általában, ha az ember kutat, felfedez, megismer egy-egy életutat, az megragadja. Ritka, amikor egy-egy személyiséget úgy kutattunk, hogy nem hat ránk. Önre miért hatott Könözsi Senkár Lajos? Mi az, amiben önt megragadta a személyisége? És úgy, hogy eltelt több mint 7 évtized a halála után, lassan 8, mégis ilyen távolról is, mi az, ami önre hat ma 2026-ban.
Azt hiszem, hogy számomra meghatározó volt az, hogy fiatal tanárként találkoztam egy fiatal tanárnak a személyével. Egy olyan fiatal tanáréval, akire a sok évtized távlatában is mégis valahogy kezdettől fogva úgy tudtam nézni, mint kollégámra, aki tudott valamit, ami számomra is fontos. Ugyanakkor viszont példa abban is, hogy föl tudta vállalni, például a naplóiban, például a lelki gyakorlatos beszédeiben, a saját személyes küzdelmeit is azért, hogy egyrészt a hitért, másrészt pedig azért, hogy maradéktalanul oda tudja adni az életét. És tette mindezt egy olyan nagy fáradhatatlansággal, ami a szó legjobb és legszebb értelmében irigylésre méltó. És azt hiszem, hogy ezek mind olyan jellemvonások, amelyek számomra is, de talán mindünk számára is, most is, 2026-ban is követendő példák. Ahogyan az is, hogy ő bármilyen szinten foglalkozott neveléssel, akár gimnáziumban, akár tanonc otthonban, akár a felsőoktatásban, mindig az a cél lebegett a szeme előtt, hogy legelsősorban gondolkodó, kritikusan, árnyaltan gondolkodó felnőtteket, fiatal felnőtteket neveljen. És azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb pedagógiai munka 2026-ban sincs. És ebben ő egy hatalmas példa a tanári gyakorlatában is.
Mai műsorunkban Könözsi Senkár Lajos atya életútjáról, papi hivatásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Kálmán Veronika, az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtáros tanára volt. És ne felejtsék, ha valakinek valamilyen adata van Könözsi Senkár Lajos életútjára, naplóira, bejegyzésére vonatkozóan, amelyeknek egy részét Koncz Lajos tette közkincsé, az ossza meg, akár keresse meg Kálmán Veronikát, vagy a rádióműsor szerkesztőjén rajtam keresztül, vegye föl vele a kapcsolatot, és próbáljuk meg minél jobban feltárni ennek a rendkívüli papnak az életútját.
Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!